Lénárd Sándor, római történetek. 8. fejezet. Megértem a trónörökösök érzelmeit. Szeretik apjukat, s szeretnének uralkodni. Az orvosnak is lehet ilyen dilemmája, pláne, ha egyedüli reménye, egyedüli értékpapírja, egyedüli paciensének végrendelete. Természetesen mindent meg fogok tenni, hogy életét meghosszabbítsam. 8 óránként meleg szőlőcukorban oldott strofantint adok, 4 milligrammos adagban. Naponta 3-szor ott vagyok, kifőzöm a fecskendőt, masszírozom Jurics dagat máját, alázatosan lemegyek a fűszereshez, friss vizet hordok. Első komoly paciensem. Minden napja az én érdemem. De mi lesz, ha a tanár tévedett? Ha a strofantin csodát tesz? Láttam már ilyen beteget elélni hónapokig is, és én ma-holnap az utcára kerülök. Ha Jurics egy kis előleget adna, csak 200 lírát, de nem kérhetek előleget a bőrére. A patikába járok, esteimet Juricsnál töltöm. Még a Grékóba se járok. Annyit tudok csak, hogy a helyzet komoly. Az angol flottát összevonják a hazai vizeken. Csapattestek vonulnak át a városon. Speriamo bene, sóhajtják az emberek. Jurics már nem sokat veszthet egy háborún, de ő sem szereti. Ilyenkor nem megy jól a cirkusz. Az utolsó háború elég bajt hozott, meséli. Ostendben ért, az egész társulatunkkal együtt. A belgák rögtön elfogtak, felpakoltak egy teherautóra. A lovak, az elefántok és a zsiráf az autó mellett haladtak. Este volt, esett. Egyszerre csak én, hopp, úgy, ahogy voltam, helyből kiugrok a zsiráfra, és hopp, neki a világnak. Az őrök csak néztek, míg én zsiráf háton száguldottam a holland határ felé. Tudja, nincs ló, amely beérne egy zsiráfot. Hát még a Kongónkat. Akkoriban még nem volt motorbiciklis rendőr, így menekültem meg. Meglátja, folytatja, most is az angolok győznek. Kemény legények azok. Látja, azt szeretném megérni, hogy elfogják Mussolinit és Hitlert. Nem, Isten ments, hogy felakasszák, a cirkusz aranyért venné meg őket. Duettet énekelnének. Micsoda számolna az? Uram, azon mit keresnénk? Jól bánnánk velük, mi mindig jól bánunk az állatokkal. Jurics az oka, hogy nem tudok pontosabban írni a történtekről. A müncheni konferencia történetét én, a kortárs, nem tudnám elmondani. A kortárs nem mindig a leghívebb tanú. A borodinói csata 100 éves évfordulóján egy 112 éves muzsikot vezettek a cár elé. Te vagy az, aki részt vett a csatában? Én, Vaše Veličenstvo. Emlékszel rá? Igen, Vaše Veličenstvo. Láttad Napóleont? A lovak antáját fogtam, én voltam a lovász legénye. Hogy nézett ki a császár? Hosszú hófehér szakálla volt, Vaše Veličenstvo. A müncheni konferenciáról csak a nagy szavak maradtak meg a fülemben. Chamberlain esernyőjével kiszállt a repülőgépből, Peace for our time. Egy Churchill nevű képviselő felszólalt, Angliának a becsület és a háború közt kellett választania. A becstelenséget választotta, háborút fog kapni. És egy képen van, Hitler és Mussolini sapkája egy fogason lognak egy előszobában. Ezek a sors mérlegei, az erő szimbólumai. Rendben van, hogy ingek felett sapkák uralkodjanak. A helyzetet Bakó elemezte, tanár volt a hangsúlyozására, egy zuttas szemüveggel jelent meg. A pszichológusi a szó, jelentette ki ellentmondást nem tűrően. A lélektan nevében megjóslom a diktatúrák bukását. A hallgatóság arca nem tükrözi optimizmusát. A történelmi folyamatok a fehérje törvényei szerint játszódnak le, térben és időben határosak. És ami időtartamukat illeti, arra Lincoln elnök állította fel a legszebb elméletet. Örök szégyene a pszichológiának, hogy egy közönséges köztársasági elnök mond ki egy lélektani törvény. You can fool a few people for a long time, many people for a short time, but not all people for all times. Bolondát tarthat néhány embert hosszú ideig, sokat rövid ideig, de mindenkit örökre nem. A pofa szakállas bölcs volt az első, aki megtalálta a relációt a történelmi folyamatok s a bennük résztvevő személyek közt. Kár, hogy Zomer még a ketrecében csücsül, mindig késik, mondja Molnár Gyurka. Rám figyelj, mert a te bőrödről is szó van. A paranoiás, aki elindítja a folyamatot, to fool the people, egy bizonyos erőt önt belé. A szimpla mechanika is azt mutatja, hogy a mozgás vagy a mozgalom meg fog állni. De ez csak hasonlat, nem leírás. A fehérjében más történik. Ellenmérgek veszik át a surlódás szerepét, lassú immunitás indul meg. Mint a testben, mint az egyes testben. Aki nem ismeri a gonorrát, nem érthet a politikához. Neked már volt? Szamarak? Hát már veletek se lehet egy percig értelmesen beszélni. Értsétek meg, a gonorrában kevés sejt vesz részt, csak a nyálkahártya nyomorult pár millió sejtje. Ezek a föntartói. De ha vakcinát adunk, befogjuk a test milliárdi sejtjét, elmúlik. Vagy ha mechanikai hasonlat kell, az egyszerű elmék sose jutnak tovább a mechanikánál. A nagy lavina gyorsabban csúszik, mint egy pici golyó. Egy kolostor hangulata megmarad, mert egy pár tucat ember ápolja. A divatok elmúlnak. Egy Lindbergh őrület elfog 200 millió embert, és 3 hét alatt vége van. Hasonló energia lendíti el mind a hármat, de a tömeg felfogja. A tömegben elhal. A tömeg lelkesedése nagyobb, mint a csoporté. Sőt, nagy közönséget kíván, hogy biztosabb legyen hatása. Mondja Goethe színésze, de Mimen Flicht die Nachtwelt keine Grenze. Feleli Busan Schiller, vagyis utókor nem koszorunk meg színészt. Németből jeles, szemtelenkedik újra valaki. Magaviseletből elégtelen, osztályos szigorúan a tanár úr. Nézd a München! A diktatúrák szétfolynak. Még több embert kap el, de ó, nem lehet mindenkit örökre bolondá tenni. Not for all times. Ide figyeljetek. Németországban 70 millió ember él. Egy ember nagyjából átlag 5-ször köszön. Ez naponta 350 millió Heil Hitlert jelent. Egy évben Németország 365-ször 350 millió Heil Hitlert produkál, 10 év alatt 10-szer annyit. De az emberek többször köszönnek, mint naponta 5-ször. Ebbe bele kell fáradni. Épp úgy, mint a Mussolini állkapcsokba. Borbély szövetség már évekkel ezelőtt elhatározta, hogy kiakasztják a képét. A cipőpucolók követték őket. A bárok is. Csak a templomokban és a bordélyházakban nem látni, és merem állítani, hogy ez a két intézmény ennek köszönheti népszerűségét. A régi királyok talán azért verték a képüket a pénzre, mert azt még az undorodó ember se szokta eldobni. De ezek a diktátorok túladagolják magukat. Fogadok, hogy 3 nappal Mussolini bukása után aranyért se lehet többé egy igazi szép, fehér tollas, fekete inges karddal zsonglírozó Mussolini képet kapni. Bakó, tehát meg van elégedve. A társaságot logikája alig győzi meg. Zomer szokásos késői érkezése sem változtatta a hangulaton. Annál kevésbé, mert a jeles felfedező hallgat. Most nem tréfálunk, mondja. Komoly dologról van szó. S hogy nyomatékot adjam szavainak, hozzáteszi, holnap fölmegyek Rühösihez, hát ha meghosszabbítja útlevelemet. Ha Zomer fölmegy Rühösihez, akkor a helyzet komoly. A nyájas olvasó, ki ezekből a sorokból nem érthette meg a müncheni nap jelentőségét, ne kísérelje meg. Az olasz s német újságokból kiolvasni, hogy mi lehetett ezeknek a népeknek a hangulatos véleménye. Az újság, tudván, hogy mindenki szívesen fizet azért, hogy véleményét nyomtatásban olvassa, megkísérelte a közvélemény leírását, s épp ezáltal hatott is a közvéleményre. A diktatúrák újságjai nem informálni akartak, hanem formálni. Szintetikus közvéleményt akartak gyártani. Olaszországban csődöt mondottak. Külön tudomány alakult ki az újságolvasástan, amelyet a sakkelmélethez vagy a magasabb dogmatikához hasonlítanék. Az újságolvasó elolvasta a hírt, megkísérelte rekonstruálni az alapját, és a valóság és az ábrázolás különbségéből próbálta meghatározni a napi politika vonalát. A matematikus ilyen formán tudja megállapítani egy tárgy méreteiből és tükörképe formájából a tükör esetleges görbületét. Esetünkben egy plasztikus, minden nap máshogy görbülő tükörről volt szó. S a tükröző felület hullámvonalainak kutatása volt az a tudomány, melyet a késői utókor aligha fog megtanulni vagy megérteni. Ehhez az is kellett, hogy a külföldi újságok máshogy, vagy kevésbé görbe tükrein lássák az események képét, s ehhez napi 12 óra megfeszített munka kellett. Egyszerűbb volt a helyzete a tükörgörbítő intézmény hivatalnokainak, mint például Aldo Di Nazo barátomnak, s az ő bizalmának köszönhetem, hogy kárpotlásra az általuk történelmi esemény helyett egy kisebb, de tanulságos epizódba nyertem betekintést. Egy epizódba, amelyre az akkori Messaggero és a Giornale d'Italia olvasói bizonyára emlékeznek. A müncheni egyezmény nem volt nagy győzelem Olaszország részére. Nem szabad elfelejteni, hogy a cseh-olasz diplomáciai kapcsolatok rendkívül szívélyesek voltak, különösen, amíg Ausztria önállósága védte a két nemzet határait. Amikor Ausztria elesett, s Olaszország a Passo Romano neve alatt bevezette az aporos Staatsstrichtet, a fasiszta díszlépést, a közös érdek eltűnt. De az ismeretlen katona sírja feletti feliráson továbbra is ott ragyogott az olaszokért, a közös győzelemért harcoló cselégiók neve. Németország előretölése semmilyen előnyt nem jelentett a fasiszta hazának, legfeljebb Franciaország kudarca hozhatott előnyt. De ez sem volt szabad elhamarkodott zsarolással veszélyeztetni. A demokráciáknak a Peace for Our Time csodaporától előbb el kellett aludniuk. Aldoéknak tehát csak egy útja maradt, a müncheni eseményből személyes glóriát fonni a hóhomlokú vasötlő ember, nagybetűs ember köré, aki megállította a háború ért szekerét. Ez azonban kevés volt. A már meglevő mindennapi dicsimnuszokat nehéz volt fokozni. A felső olaszországi út kimerítette a gazdag olasz nyelv epiteton ornansait. A császár és király már meglátogatta a vaskancellária szülőházát. Már minden elképzelhető rendjele meg volt. Az impérium alapítója s első tábornagya sovány táplálék volt a propaganda minisztérium perpetuum mobiléje részére. Nem maradt más hátra, mint a háború pillanatnyi elodázásától jó hangulatba hozott közönség figyelmét az impérium nagyságára irányítani. A tézis ez volt, minden esemény csak erősítheti ezt az új, fiatal, de ősi civilizációra épült, békeszerető, de hatalmas impériumot. Fél Afrika már is olasz. Egész Észak-Afrika bekerülhet a Mare Nostrum rendszerébe. Meg kell csillogtatni az iszlám kardját, melyet bár Firenzében kovácsoltak, a vezér a sivatag szélén villogtatott. Ha a németek Prága felé néznek, nézzünk mi Mekka felé. Egy szóval a propaganda minisztérium személyes és titkos átiratban felkérte a vezért, aki a régi osztrák-magyar szentszéki követség pingpong termében őrizte Pandora szelencéjét, nyilatkozzék, hogy vélekedne arról, ha Rómában óriási mecsetet építenének. A vezér kopasz Cézári fejében megvillant a karcsú minaretek képe, s Danunciótól kölcsönzött írásával, de napóléni tömörséggel approvátot írt a beadványra. A mecsetügy elindult. Hogy tudja meg a szegény, ágról szakadt idegen, hogy mit határoz titkon a világ legjobban őrzött embere? Ezt is csak Rómában lehet megérteni. Itt a Szent Egyház misztériumain kívül alig van titok. Titok a jövő, mint mindenhol. A kis, ébredő lányok őriznek nagy, szép, szent titkokat. A Föld őriz talán titkon Vénuszt, titkon kerekérc pénzeket. De a Palazzo Veneziának nincs titka. Minden titkos rendőr titkot árul. Az államtitkárok elmesélik az államtitkot legtitkosabb barátnőiknek. Itt mindenki gyóntató és gyónó. A propaganda minisztérium még a való hírt is propagálja. Áldó főnöke beszélt a miniszter titkárának legjobb barátjával. Előbb tudom a mecsetügyet, mint a Times legügyesebb riportere. Azt csak másnap értesül az eseményről a következő újságírből. A tripoliszi imám és a bengázi mufti, valamint a római Mohamedán diákok egyesülete levelet írtak az Afrika ügyi miniszter ő excellenciájának, amelyben kérik, eszközölje ki számukra az engedélyt, hogy Rómában egy kis, szerény mecsetet létesíthessenek. Kis hír. Furcsa koincidencia. Az újságok közlik a választ, a miniszter biztosította a Mohamedán urakat, hogy mindent megtesz, amit szerény hatáskörében megtehet. Rövid magyarázat, a miniszter valódi fasiszta szellemben mindig mindent megtesz. Harmadik nap. A hír az első oldalra kerül. A római mecset ügyében a miniszter Róma kormányzójához fordult. A palesztiniai arab napilap, a Mufurz Aktár felveti a kérdés, lesz mecset Rómában? A fölkiser Beobachterben kis hír, az arab világ érdeklődéssel figyelje a római mecset kérdését. A nagy szentek ünnepe előtt szokás triduókat és novenákat rendezni. Erre három nap elég volt. A negyedik nap hatalmas sorok jelentik. A Duce határozott. Az impérium 4 millió mohamedánja mecsetet kap Rómában. A Duce szava nem hangozhat el visszhang nélkül. A visszhang egy héten át minden más eseményt eltakar. Mint egy bányában elsütött pisztoly hangja úgy verődik vissza minden oldalról. Az alaphang a hála. Ha a sajtó a valóság tükre, akkor a totalitárius állampolgárai úgyis örök hálamámorban élnek. Ezúttal azonban a hála hullám átcsap a határokon. A tuniszi mohamedánok hála sürgöge. Neked, ó Duce, köszönjük régi óhajunk meghallgatását. A római mecset a dicsőséghez vezető út márvány jele. Az iraki dervisek sürgönye, az indiai Muszlim Liga elnökének a sürgönye. Ehhez azonban a kontrapunkt törvénye szerint hozzájárul az egyes szólamok összhangzása, itt mutatkozik az igazi művészet, amely egy definíció szerint a valóság elemeit új harmóniába önti. A tuniszi El Biribi című hetilap a Muszlim Liga magatartásáról ezt írja. A Duce markában csillogó iszlám kardja az angol liga alatt sínlődő muszlimoknak új reményt adott. És a Pakistan Times megfelel. A római meccset alapítása alkalmat adott az arab egységérzés nyilvánítására. Tuniszi testvéreink méltatták eljárásunkat. A Messagerő első oldalon hozza, a Gülbaba meccsetben összegyűlt mohamedánok szerint az indiai muszlim ligas a tuniszi mohamedánok közti együttműködés még fontos következményekkel fog járni. Az albán igazhitűek örömmel olvasták a hírt, a Gülbaba meccsetben összegyűlt. Áldóik izzadna. Az olasz konzulátusokon nagy a munka, s a hírek másnap már vezércikké érnek. Akkor már várja a közönség, hogy a tényekből mérvadó helyen levonják a következményeket, leszűrjék a tanulságot. Virginio Gaida, a Giornale d'Italia vezércikk írója, D'Annunzio kisé leegyszerűsített stílusában szónokol. A vezér szócsöve, suttogják a beavatottak, de a még beavatottabbak tudják, hogy csak egy tökéletesített írógép. Hajlandó és képes minden témáról 30, 200 vagy 2000 sort írni, és írását röviden vagy hosszabban megcáfolni. Épp ezért minden fasizmustól mentes és meggondolt ember hírében áll. A római mecset, írja, szimbóluma az Afrika felé terjedő impériumnak. A római légiók nyomát taposva a fasiszta Olaszország eljutott Kartágó határaihoz. Róma, a civilizáció anyja mindig megértéssel hódolt más népek kultúrájának, tanulja a Pantheon mecsetszerű kupolája, mely alatt az istenek gyülekeztek Cézár szobra köré, ahol az ismeretlen Isten oltára előtt borult le a hívő. Mi sem jelzi ékes szólókban a régi birodalom új megtestesítését, mint a Duce személyes kezdeményezése mencsvárat létesíteni a plutokráciától fenyegetett mohamedán szellemnek az ő vigyázó szeme előtt. A tevere óriási betűi szenzációt harsognak. Miért nem volt még mecset Rómában, a botrány háttere? Évek óta, sőt évtizedek óta fáradoznak mohamedán alattvalóink, s a muzulmán fasiszták kedves tervük a római mecset megvalósításán. A zsidók eddig Rómában is sikeresen megakadályozták az arab életjogok megvalósítását. A szabadkövívesek már 1902-ben megvették az akkori mecsetnek szánt telket, és teniszpályát csináltak rajta. A német sajtó persze a teveréből idéz, s egyet nagyít az eseményeken, a római tevere leleplezi az olasz földön tomboló zsidó intrikát, amely mai napig megakadályozta, de a dúcsájuk lelecsapott. Thank you. a Times hűvösen mérlege, a londoni, párizsi és budapesti meccset után most, úgy látszik, Rómában is létesül egy hasonló intézmény. Túl korai volna az ügy esetleges politikai jelentőségének felmérése. A franciák karikatúrával reagálnak, melyet egy este áldóhoz haza a minisztériumból. Mussolini egy minaret tetején énekli, la ila, ila la, Mussolini rászomlulla. És alatt a tevék dervisek vonulnak el Paso Romanoban. Az olasz rajzolók is harcba szállnak, vén, kövér, lógómelű Franciaország ül kis arabokon. Másik kép fekete inges, mosolygó, óriás mecsetet épít, s az arabok minden irányból áradnak felé. Fuad király szőnyeget ajánl, a kararai márvány művek utat. A zanzibári szultán 500 pár zanzibári bőrpapucsot fog küldeni a mecset látogatók számára. Talán nem is volt müncheni konferencia. Most minaretekről van szó. Az érdeklődés tetőpontra hág, amikor az Osservatore Romano hűvös hasábjain megjelenik egy névtelen cikk. A lateráni szerződés szerint a pápa őszentsége elismerte Olaszország fönnhatóságát Róma városa felett, mely Szent Péter ideje óta a kereszténység székvárosa. Ennek a szerződésnek szellemében Olaszország a szent tradíciók őrévé lett, a mártírok haláláról tanúskodó romok megvédését vállalta. E városnak különös jellege eleve tiltja, hogy politikai okokból a hagyományokat sértő módon romboljanak, vagy építkezzenek falai árnyékában. Semmilyen esemény nem sötétítheti el a pápáknak a nyugati műveltség és a keresztény egyház védelmében folytatott évszázados harcát, melynek a lepantói csata s Málta ostroma csak epizódjai voltak. A fényes győzelmekre való megemlékezés semmiben sem sérti mások élet- és kultúrjogait, de intés azok számára, akik a szent hagyományok kincseit a napi érdekekért veszélyeztetni volnának hajlandók. Az olasz sajtó egy szóval sem méltatja az elmefuttatást, már csak azért sem, mert egy szó sincs benne a mecsetről, még kevésbé a fasizmusról, viszont annál hangosabbak a németek, akik látszólag másra sem vártak. Mint a Biblia, mely bocsánatot ígér a késő megtérőknek, prédikál a lólábú Goebbels. Aki máig még nem látta meg a zsidó-katolikus koalíció kulissza mögötti játékát, véleményt változtathat. Most már a legbutább is megérti, hogy mi a célja a fiatal államok elleni ördögi összeesküvésnek. A Times felveti a kérdést. Ellentétek a Vatikán és az olasz kormány között? A tevere dühösen kirohan a sötét hatalmak ellen. A fajvédelem érdekes értekezést hoz. Ária a fajelemek a tripoliszi arabok közt, s longobárd vér a bizertai őslakosság ereiben. A hangulat, mondja Aldo, megérett. Most már meg lehet szervezni az alapkületételt. A gréko a maga módján reagál az eseményekre, a német földrajzi társaság örömmel vitatja a helyzetet, végre be fogja látni a pápa, hogy a fasizmus nem az egyház védőbástyája a baloldal ellen. Ennyit ér a lateráni szerződést. Ez a büntetés a németekkel kötött konkordátumért. Az orvosok asztalánál Molnár Gyurka vicceket mesél. The rose that never dies, mint a költő. Rosenburgnak minden mindegy. Az újság egy mecsettől mentes sarkából értesült, hogy egy postagép lezuhant Bermuda és New York közt. A levelem sohagyja. Amilyen pekhes vagyok, ez volt az. Ha 8 nap alatt nincs itt az affidavit, új kvótára kell várnom. Aztán hozzáteszi. Fácán, ananász, őz, liba, tejszín és csokoládétorta. Thank you. 9. fejezet. Az ételek elhagynak. Elsőnek a fagylalt hagyott faképnél. A puha, sárga körték, az illatos dinnyék, az olasz föld édes szőlejek követték. A rosti cserjek másnak illatoztak. A roston sült rám sem nézett többé. Legtovább a paszta sutta bírta ki mellettem. 1,20-ért árulták a főpostával szemben. Helyét a babrépa káposztaleves foglalta el 75 centért, mely a müncheni krízis alatt tartotta bennem a lelket. A mecsetest kezdetén végleg átadta helyét annak a lapos, forrólajjal leöntött, s igen sós kenyérnek, melyet pizzának hívnak, s melyből 20 centért egy nagy, négyszögletes darabot vág le a pék fűszeres. Ez maradt hűtársam a következő hetekben. A pizza négyszögekben tárolt energiától mozgok, és várom, hogy történjék valami. Egy cigányasszony egyszer azt jósolta, hogy egy férfi lép az életembe, s aztán minden jóra fordul. Talán Jurics? Jurics határozottan jobban van, mióta végrendelkezett. Talán hopp, még kiugrik a halál karmai közül. Csúnyán összeszít, ha 5 percet késem. 10 000 liráért pontosságot várhat. Egyelőre még újságra sincs pénzem, a világtörténelemről Aldo informál, a Times pedig minden második nap az Aranyó kávéházban böngészem át. Ezáltal látásból megismerkedem a máltai hölgyekkel. Nem éppen fiatalok, nem is nagyon elegánsak, persze, nincsenek szolgálatban. Ők is sokszor merülnek a Times-ba, s én várom, hogy befejezzék. A Royal Oak, mondja az egyik, nicsak. Ismerem, ennek a fedélzetén egyszer egy kék rókát lőttem. Indiszkrét módon hallgatom őket. Szépen elbeszélgetnek. Szó van palizó ruhákról, távol élő kolléganőkről, s együtt siratják el Karinti Frigyest. A Karinti és az Ilahi könyveim lavalettában maradta. Rülsi majd kijár még egy beutazást. Csak ne izzadna mindig a keze, nem szeretem ezeket az izzadó palikat. Zomer se szereti Rühösit. Közvetve tudom meg, hogy járt a követségen, amikor Molnár Gyurkával és egy bizonyos Pogány Péterrel, akit nem ismerek, kért le útlevele meghosszabbítását. Felszólítom, hogy hozza be szülei, valamint nagyszülei születési bizonyítványát és keresztlevelét, azon okmányokat, melyek az elmúlt 50 év alatt tartózkodási helyüket bizonyítják, mondta Rühösi. Ez esetben kiállítom a honossági bizonyítványt, melynek alapján majd engedélyeztetheti a meghosszabbítást. Igazgató úr, dadogta Zommer, aki a magyar követségen nem volt olyan bátor, mint a többin. Én ki akarok vándorolni. Mi nem kívántatos egyének vagyunk. Legyen szíves, tegye lehetővé, hogy kivándoroljunk az őserdőbe. Nem érdekelnek az úti terveik. Én csak magyar állampolgárok útleveleit hosszabbítom meg. De hisz magyarok vagyunk. Maguk nem magyarok, hanem magyarul beszélő egyének. Nagy csönd lett, aztán Molnár Gyurka ügyetlenül kibökte. A futballmeccsen is mindig a magyaroknak drukkolunk. Rühösi csak azért nem küldte a fenébe a társaságot, mert oda is útlevelet kértek volna. Csak ennyit mondott. Kérem, nekem dolgom van, nem érek rá, tessék beszerezni az okmányokat. Mindazonáltal Zomer optimista. Azt mondja, Hopold Stila Delset kapok. Az mi? Meg lesz. A hangulat egyáltalán optimista. A Vatikán és a kormány közti ellentét látszólag kiélesedik, Balbo légimarsal a máltai lovagrend nagymesterénél, Csigi hercegnél járt. Ez igen jelentéktelen hírnek látszik, de a kor képzett újságolvasója mélyebbre lát. Az esetet csak az Osservatore Romano jelentette, míg az olasz lapok, majdnem azt mondom Aldo lapjai, hallgatnak. Másrészt nem is száfoltak. Az összehasonlító újságtan szerint ez azt jelenti, a danymester maga elé idézte a lovagot. Miután a fasiszta pártban elért dicsőség pótolja a nemesi ősöket, Balbo a hierarchia szerint legalábbis bali, és megmondta a véleményét a mecsetügyben. Balbo líbiai kormányzó épp az az ember, akinek muzulmán dolgokban fontos szava van. Ha nem lesz mecset, az súlyos presztízs veszteséget jelentene. Az angolok már pár száz éve gyűjtik ezt az értékes portékát, vesztetnek belőle egy keveset, ha a Hirohito ferdeszemű katonáit pucérra vetköztetnek egy brit alattvalót egy kínai kikötőben. De az olasz presztízs friss, vigyázni kell rá. München dacára, vagy München miatt is. Semmi kétség, a meccset meg lesz. Aldo másnap már jelenti. Egy pár napra van szükségünk, míg a reprezentánsok megérkeznek. Minden rendben van, a helyen sem volt semmi nehézségünk. Ismered a Circus Maximust? Hogy ne ismernéd? A Palatinus lábánál terül el, ott, ahol a kiállítások voltak. Szemben az Axumi Obeliszkel és az Afrika Ügyi Minisztérium készülő épületével ott lesz. Igazán jó hely. A Koloszeum felől nyílik Konstantinus császár diadalkapuja, és innen visz le a széles autót a császár romba dőlt palotái és a Célusz csendes kertjei közt. Azután az út elkanyarodik Caracalla termái felé, melyeket a múlt század utazói holdfényben szerettek meglátogatni, és az ellenkező oldalon emelkedik majd a mecset, datoja pálmáival s arab stílusú kútjával. Sietnünk kell, mondja Aldo. Máskor máshogy dolgoztunk volna. A kultuszminiszter s az Afrika Ügyi Miniszter pályázatot írt volna ki. A pályaművek kiállításának megnyitása rendszerint kisebb ünnepély, erre a királyt szoktuk elküldeni. Aztán a díjkiosztás. Ezen megjelenik az egész művészvilág, legalábbis a Via Margutta gipszkeverő népe. Tudjuk, hogy ez egy antifasiszta banda, de ilyenkor ők is felhúzzák a fekete inget. Belülünk élnek, hidd el. A gipszöntök s a bronzöntök elmehetnének Hordárnak az állomásra, ha nem volna többé dúcse szobor. Csak aztán jönne az alapkőletétel. De milyen lesz így a mecset? Na mindegy. Attól, hogy letesszük az alapkövet, még tébolyda vagy versenyistáló is lehet belőle. Aztán kicsit titkozatosan megkérdez. Ismersz egy híres és szép arab figurát? Harun al-Rashid? Ki van zárva? Uralkodókról van, szó sincs. Nem akarunk lehetőséget adni összehasonlításokra. Én csak az orvosokat ismerem. Avicenna. Mit írt? A Kanont, a középkori orvostudomány egyik főműve. Olvastad? Nem. Az baj. Nem tudod, hogy nem tartalmaz-e antifasiszta elemeket? Tudtam, a hashajtókról ír. A ricinusolajról. Ez kényes téma. Na, majd tudakozodom. Tudni illik, az egyetem szobrot fog felajánlani a mecset kertjébe. Ha a Vicsennád megfelel, akkor elég, ha az orvosi fakultás lesz képviselve. Akarsz két szabad jegyet a tribűnre? Köszönöm, még úgyse láttam a mecset alapkületét. Az ünnepét megelőző napokban az 1001 éjszaka világában élünk. Az újságok Bagdadról és Basoráról mesélnek, híres orientalisták ismertetik a Korán legszebb szúráit. A propaganda minisztérium ablakából Aladdin lámpája világít. Éhes éjszakáimon magam is zsíros birkákról álmodom. Nehéz megtalálni az újságban azokat a betűsorokat, amelyek más képeket vetítenek. A német csapatok bevonultak a demarkációs vonalig. A kis Maginó vonal lövés nélkül elesett. A színen új emberek tűnnek fel, a kiskocsikat toló családapák, az országúton menetelő családok, mint tévegő előőrsei egy távoli rongyos hadseregnek. A pilzeni fegyvergyárat ellátó villanyművekben megjelenik a lefoglaló német, és leállítja az áramot. Eintritt Verboten. Belépni tilos. Cédula kerül a kapura. A Verboten táblák új, nagy sávot hódítottak. Ők képviselik az új hatalmat, mint ahogy az OK, az Amerikai Egyesült Államokat. A csehországi lelkészi hivatalokat megrohanják a családfakutatók. Anglia 10 millió fontot kölcsönöz a maradék cseh államnak. Azok, akik megtanulták németül, hogy Verboten, most megtanulják angolul, hogy conscience money. Milyen távol van mindez? Róma az alapkőletételre készül. Nagy eset lesz, mondja Aldo. Örülj, hogy jegyed van. Ezúttal még arra sincs szükség, hogy kirendeljük a postásokat meg a városi alkalmazottokat. Kiket? Az utcaseprőket, a szemeteseket, a netezom urbani embereit. 8000-en vannak a kalauzokkal. Ezeket hívjuk, ha nem biztos, hogy jön a közönség, vagy ha biztos, hogy nem jön, mint a múltkor Ribbentrop fogadtatásán. Ma elegen lesznek. Képzelhet az elmaradt háború. Soha még nem volt ilyen népszerű a vezér. Még az angolok is ő érte lelkesednek. Keresek valakit a második jegyemre. Rosenwurz nem jön, mert otthon ül, és az affidavitra vár. Pietro, a jóhangú cipész, azt mondja, hogy már annyiszor látta az ajdát, nem érdekli. Ottili ott tanul. A földrajzi társaságból csak Pogány Péter jelentkezik, az, akit még nem láttam. Jó, menjünk együtt. A Piazza Venezia máskor veszélyes vizein nyugodtan áthajózunk a nagy napon. A titkos rendőrök egyenként őrzik a Palatinus fáit, és a Kolosseumtól az Afrika ügyi minisztériumig sorakoznak. Kiváló alkalom újra átvenni Attilio fiziognómiai leckéjét. Pogány Péter oda van, mennyire tudom, ez igen, ez talán nem. Ma nehezebb a lecke, mert az ünnepére való tekintettel van, aki elhozta a családját is. Semmi kétség, hogy a Tribun jegyszedője privát életében szintén titkos rendőr. A közönség közt is elegen vannak, de mi a minisztérium jegyével jöttünk, és magyarul suttogunk. Innen a Palatinus sarkáról nagyszerűen látni a terepet. A díszmenet a diadal kapu alatt fog elvonulni, és az obeliszknél fordul majd felénk. A Circus Maximus területe el van zárva, csak a túloldali lejtőn tolong a sok ezer főnyi tömeg. A villamos leállt. Az Afrika ügyi minisztérium oldalán van a díszvendégek tribűnye. Óriási faj és papírmasé építmény. A Cinecittà a nagy filmtársaság állította fel két nap alatt. Homlokzatának hatalmas sasmadara, bárdoktól támogatott oszlopai, hajóorszerű balkonja, 10 lépésről travertinkőnek hatnak. Filmen fényképen sziklából vágott várkastély. Zászlóerdő leng felette olasz, német, egyiptomi, abesszín, lobogók, fekete fasiszta háromszögek, s a proféta zöld zászlaja. Félholdak, horogkeresztek és bárdok táncolnak a szélben. A biztonság kedvéért ventilátorokról is gondoskodtak a filmesek. Felhőket maga Szentpéter szállít. Gyülekezik a díszpáholy közönsége. Hatásos uniform és gyűjtemény. Pogány Péter fölvilágosít, hogy akit tábornoknak nézek, királyi gárdista, akit hajós kapitánynak vélek, állami hivatalnak az új egyenruhában. 7-8 sas jut egy emberre, gombokon, sapkán, kihajtón. Félrevezető volna azt gondolni, hogy az egyenruha egyhangúságot kelt. Mindenki más egyenruha van, s ez szint ad a csoportnak. Van fekete és fehér fasiszta, kék és fehér tengerész, barna, kék és csukaszürke német. Csak egy kis csoport visel európai társaságbeli ruhát. Nézd a japánok, mondja Péter, aztán magyarázni kezd. Látod azt a bajuszost? A Sziánó gróf. Nem a külügyminiszter, az apja. Nagyszerű pofa. Van itt egy törvény, hogy az, aki aranyvitézségi érdemet kapott, nem fizet adót. Még akkor hozták, amikor a leszerelt hősök trafikot kaptak, meg fagylaltot árulhattak. Az öregnek aranyérme van, és 280 részvénytársaság elnöke. Érted? Látod azt a kicsit? Az a Starace, a pártitkár. Azt mondják, hogy hülye. Ezt abból következtetik, hogy már 8 éve csinálja. A vezér nem tűr meg ennyi ideig egy embert, akinek véleménye van. Azokat leváltja. Őrségváltás? Igen. Látod, itt minden miniszter bakter. Azt, aki a legbutább, szokták kiállítani strázsára, Albertót kiabálni. Ehhez nem kell ész. Az őrségváltás azt jelenti, hogy amit a miniszter tud, azt más is tudja. Vagy hogy új szamarat kötnek a régi jászolhoz. Feltűnik a díszmenet, felharsad a zene. Jönnek. Thank you. Arab lovasság nyitja meg a menetet. Szép szál emberek, gyönyörű lovak. A filmesek hasalvas emelvényről fotografálják őket. Utána trombitások lovon. Ezután egy szakasz katona tépett tiszteletre méltó olasz lobogó mögött. A közönség égnek emeli jobb kezét. Jönnek a fasiszta különítmények. Itt minden ember zászló hordozó, új idők emberei. Akinek nem jutott zászló, az nehéz, aranyozott, római stílusú rudat visz, a képeken bronznak fog tűnni, s a rúd és zászló erdő eleve ösvények mögött újból arabok jönnek. Fehér leples gyalogosok. Iszonyú zörgéssel kis harckocsik csörögnek mögöttük, mindegyikből egy ember felső teste mered ki. Motorizált kentauroknak tűnnek. Négy óriási harckocsi tapossa a nyomukat. Még odafönn vadászgépek beregnek, újra benszülött katonaság vonul el. Nehéz eldönteni, mecsetet vagy erődöt alapítunk-e. Egyszerre csak újra arab lovasság bukkan fel. Kezdődik a cirkusz, kiáltja Pogány Péter. Micsoda? Ez a játék is olyan titok csak, mint a többi. A Palatinus körül egy nagy út vonul, minden körrel megsokszorozik a hadsereg. Óriási armadák menetelnek el a katonai ataség előtt, de csak egy sürgönyöz haza elragadtatva, a magyar. Még egyszer végignézzük a felvonulást. Ezúttal más a vége, óriási fekete autóban állva, két kezét csípőre szorítva, férfias állkapcsát a hűtő felé tolva gurul be sorsunk ura, a vezér. Mögötte Lovan Badoglio és Graziani Marshall, s egy csapat testőrség. A lelkesedés leírhatatlan, mondják az újságok, ha a Duce megjelenéséről van szó, s én sem kísérlem meg a lehetetlent. A mikrofonok felveszik, s meg sokszorosítják az üvöltést. A következő jelenet leginkább a francia négyesre hasonlít. A vezér kecsesen leugrik az autóról, s az ördöngös gyorsasággal előgördített vörös szőnyegre lép. Az egyik oldalról két hatalmas fekete ingessel biztosított arab csoport, a másikra egy kis uniformis gyűjtemény jön, mintha a sülyeztőből lépnének ki. Egy szakállas arab főpap és kísérete bukkan fel Mussolinival szemben. Egyszerre állnak meg, nagy jelent a fotográfusoknak és a filmeseknek. Történelmi esemény elképzelhetetlen nélkülük. Az utókor is tudni akarja, hogy zajlott le a dolog. Itt minden a tankönyvek részére történik. Az események közönsége per omnia saecula saeculorum örökön örökké terjed. A középkori misztérium játékokban voltak ilyen láthatatlan emberek, akik a szereplők közt jártak, keltek, rendezkedtek, s kulisszát toltak. De a közönség nem vette őket tudomásul. A régi flamand festők szerették kék arccal ábrázolni az angyalokat, jeléjű annak, hogy ott voltak ugyan, Krisztus halálánál, de senki nem látta őket. A fotográfusok a modern idők nagy eseményeinek láthatatlan arkangyalai. A Duce sosem hasonlít önmagára annyira, mint az objektívek tükrében. Frissen borotvált koponyája, babér nélküli császáré. Mozdulatlansága méltósággá válik. Gondosan ügyel, hogy környezete más színű uniformist viseljen, mint ő. Ma ő az egyedüli hófehér a feketék közt. Hallgatja az arab köszöntő szólamokat. Figyel, látszik rajta, hogy vasszorgalommal megtanult arabul is. Hisz Münchenben, és ő volt az egyedüli, aki németül, franciául és angolul beszélt. Újabb tánclépések, az egyetem képviselői szobrot nyújt át az imámnak, az egyik mufti apró szőnyeget nyújt a vezérnek. Nyilvánvalóan az egyiptomi szőnyeg modellje. És ő egy hatalmas gesztussal átnyújtja a főpapnak. A barna inges német nagy könyvet hoz, és leteszi a mikrofon előtti asztalkára. A Mein Kampf arabul, vagy a Korán németül, sejti Pogány Péter. Aztán Kolajter úr, vagy hogy tiszteljem, rövid beszédet mond, persze németül. Arab barátaim, mondja, mi ismerjük egymást. Ebben az ünnepélyes órában csak annyit mondok, és mindenki meg fogja érteni, Marx, Engels és Lenin nem voltak arabok. A Führer új, nagy Németországa bizalommal néz felétek. Ezért kiáltsuk bátran, Allah il Allah, e viva il Duce, el Hitler, Sieg Heil, Sieg Heil, Sieg Heil. A fotográfusok pokoli táncot járnak. Valaki mélybókkal kalapácsot nyújt a vezérnek. A vezér nem látja. Előrelép, kirántja az iszlám kardját, és háromszor a kőre csap. A taps, az ordítás valóban leírhatatlan. A Duce ismert, ruganyos lépteivel fölmegy a disztribűmre, és egyenesen a hajóorbalkonra áll. A Circus Maximus pillanatok alatt kiürül, az arab lovasság ugrik a porondra. Repülő fehér köpenyeggel száguldanak végig a mezőnyön, s ropogva sülnek el puskáik. A vezér újra önmaga szobrává merett. A lovak nyerítenek, a filmesek halál megvető bátorsága rohangásznak a lovak közt, a közönség dúcsét üvölt, a titkos rendőrök tapsolnak, és a nap, mely ezen a helyen hasonlókat, sőt különbeket is látott, úgy csúszik a Monteverde fái mögé, mint a világtörténelmi szempontból kevésbé fontos délutánokon. Vége az ünnepének. A tömeg megrohanja az újra felbukkant villamost, mintha ezt az előbb az arab lovasoktól látta. Pogány Péterrel lassan igyekszem hazafelé. Póker volt ez a München, panaszkodik, nem más. És fogadok, hogy mind a négynek förtelmes blattja volt. Ilyenkor mindig a vakmerői a betét. A baj az, hogy nem sokára újra leülnek játszani. És mik a tervei? Ki innen? De még nincs meg a doktorátusom. Későn kezdtem, előbb olasz irodalommal foglalkoztam, majd egyszer erről is beszélünk. Képzelje, Rosenwurz levelet kapott Amerikából. Újságírója otthon, Attilio. Rögtön elrohant, nagyon izgatott volt, azt hiszem megjött a vízuma. Nagyot korog a gyomrom. Régóta tart már ez a pizzakúra. Visszajön? Talán. Ádó is meg van elégedve, minden tervszerűen ment, a karcsapások is. Holnapra már minden megvan. A vezér megparancsolta, hogy folytatólagosan értesítsék a munka haladásáról. A világ minden újságában bent lesznek a képek. Az ünnepély leírása már tegnap ki lett szedve. A propaganda minisztérium tökéletesen megoldotta a feladatát. Ádó főnöke pár nap szabadságot vesz, Jurics feltűnően jól van. Fáradt és éhes vagyok. Nem hallgatom meg a történetét, melynek pontja úgyis csak egy hatalmas hobból áll. Beadom az injekciót, és elnyúlok ágyamban. Még 3 napra ki van fizetve.